Azt kellene mindjárt az elején tisztázni, hogy amikor egyszerű életről beszélünk, akkor nem szegényes életről, nem igénytelen életről beszélünk, hanem valami másról. Ez a feladatom, hogy ezt a valami mást mondjam el, mire gondoljunk, amikor ilyen címen elmélkedünk, hogy az egyszerű élet gazdagsága. Egy Szókratész sztori, egy Szókratész történet szemlélteti jól az igazságot, bizonyára többen ismerik. Állítólag egyszer Szókratész végig sétált Athén piacán, a kirakodó vásáron oda-vissza, és amikor végig sétált, utána ezt mondotta: hálát adok az isteneknek, hogy mindezekre nincs szükségem. Ez nem a szegénységnek a szerénysége volt, hanem egy belső gazdagságnak a kivetülése a külső esetleges dolgokra. Tehát valami ilyesmiről van szó, gazdagságból jövő szerénység. Ez a feladatom, hogy ezt valószínűsítsem, hogy ilyen van, ilyen lehet, és az emberiségnek a túlélése egyenesen attól függ, hogy ezt a leckét megtanulja-e az egyszerű életben rejlő gazdagságot. Igéket hoztam, és ezekkel igyekszem a gondolataimat hitelesíteni, pontosabban ezeket a igéket szeretném a testvéreimnek a szívére helyezni. Meggyőződésem szerint az egyik leghatalmasabb ige az Ószövetségben, a Jób könyvében, a 38. fejezetnek második verse. Itt ezt olvassuk: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Hatalmas ige. Ez szerint tehát van örök rend, de ezt az örök rendet lehet elhomályosítani, és ezt teszi is az emberiség, még hozzá tudatlan beszéddel. Mondhatnánk így, tudománnyal. Tudománnyal, amelyik nem mérte föl az örök rendet, hanem a maga körén belül mondja magáét. Ebben a században egy rezignált angol tudós azt mondotta, hogy a tudományunk nem más, mint a tévedéseink jelen állapota. Hát ez például a örökrend elhomályosítása, ha ilyesmi történik, hogy tévedéseinket tudomány címen hirdetjük, márpedig ha a teljes valóságnak, a teljes teremtett valóságnak bizonyos részeit hitelesítjük, más részét tagadjuk, akkor már is elhomályosítjuk az örökrendet tudatlan beszédünkkel, vagy tudományosnak nevezett beszédünkkel. A téma tehát most az, hogy mi az, hogy örökrend. Az örökrend nem valami statikus dolgot jelent, H2O, ahol hidrogén és oxigén találkozik, ahol szétbontják, stb. Nem a fizika, nem a kémia, biológia igazsága. Meggyőződésem, tapasztalásom, bibliai kutatásom, biblia kutatásom eredményeként azt állítom, hogy az örökrend élő folyamat. Az örökrend nem van, mint egy fix, szilárd valóság, az örökrend történik, az örökrend zajlik. A Cselekedetek könyvében van egy másik csodálatos ige, Apostolok Cselekedetei könyvében a 3. résznek a 21. versében ezt olvassuk: Jézus Krisztust az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek. A teológusok körében az egyik legvitatottabb ez a kifejezés, apokatasztázisztón, pantón. A mindenségnek az apokatasztázisza, a helyreállítása. Meggyőződésem szerint az örökrend, tehát lüktető, eleven történő valami, olyan csodálatos, olyan tökéletes az örökrend, hogy magába foglalja a rendetlenség lehetőségét is. Azzal, hogy képes az örök rend a betörő rendetlenséget is helyre igazítani. Ez az eszkatológikus reménység, hogy apokatasztázisztón, pantón, a mindenség helyreállítása, ez magába foglalja azt, hogy az örök rendben teremtette Isten a világot, de azzal a szabadsággal, hogy a rendetlenség is megjelenhet az örök renden belül, de kidolgozza magából, feloldja magában, megoldja végül is Isten ezt, és mondom, ismét erre utal ez a nagyon sokat vitatott apokatasztázisztón panton, mert sokan vitatják, hogy na azért nem egészen mindeneket, hanem csak egy részét, és nem megyek bele most ebbe a teológiai vitába. Én hiszem, hogy ez komoly dolog, hogy Isten végül is helyre igazít, helyre állít mindent. Van tehát a természetben is egy önkorrigálás, egy öngyógyító tendencia, mint hogy ebben a mikrokozmoszban, a testünkben is van egy ilyen öngyógyító tendencia. Keresztények úgy vallják, hogy az örökrendnek ez az apokatasztázisa, ez Jézus Krisztusban testesült meg. Jézus Krisztus az örökrendnek a testet öltése, és Jézus Krisztusban gyógyul az örökrend. A következő ige, amit hoztam a példabeszédek könyvéből, a 30. fejezet 8.-9. verse, ezt nagy táblákra kellene kiírni környezetvédő konferenciákon, ezt olvassuk itt a bölcsességek könyvében. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Ezt is vonatkoztatom az örök rendre. Az örök renden belül van egy optimális emberi élet. Ezt kell kitapogatni, ezt kell megvalósítani. Az optimális emberi élethez nem illik a túlságos gazdagság, mert elbizakodottságra, dőfre, istentelenségre és embertelenségre vezet, és nem illik az örök rendhez a szegénység, amelyik erőszakhoz, lázadáshoz, forradalomhoz, gyilkossághoz, vérontáshoz vezet. Táplálj engem hozzám illő eledellel. Az örök rendnek a humán vetülete a hozzám illő eledel. De mi az, hogy hozzám illő? Mennyi a hozzám illő? Hát ezt nem lehet paragrafusokba foglalni, annál kevésbé, mert amint mondottam, ezt én hittel vallom, hogy az örökrend lüktet eleven növekedik, tisztul, megvalósul. Ide vonatkozik a következő ige, amit a Filippi beliekhez írt levélből olvasok, Pál apostolnak a vallomása, nagyszerű vallomása Filippi levél 4. fejezetében. Azt mondja Pál, nem szólok az én szükölködésemről, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jó lakással is, az éhezéssel is. A bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ebből az igéből most csak ezt a szót emelem ki, hogy én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Tanulni kell. Nem úgy van, hogy belehelyezünk egy gyereket egy optimális környezetbe, ahol nincs túl nagy gazdagság, nincs túl nagy szegénység, és akkor már megy a dolog. Tanulni kell, mert bukott emberek vagyunk, és a spontán mozgás mindig az önzésnek és az agresszivitásnak a mozgása, és ezen belül kell megtanulni a helyünket megtalálni, veszteg maradni, vagy pedig kreatívnak maradni a helyünkön. Én megtanultam, hogy megelégedett legyek. Na tehát itt tartunk, testvéreim, hogy van örökrend, sebezhető ez az örökrend, megsebeztük az örökrendet, az örökrend gyógyítja önmagát, teológiai nyelven Isten elküldötte az ő fiát ebbe a világba, Jézus Krisztusban gyógyul a világ, visszatalál az apokatasztázisztón pantónba, és ezen belül van az emberek feladatköre, különösképpen adódik számunkra a hívő embereknek a feladatvilága. Az előzőkből természetesen adódik, hogy mi a hívő emberek feladata, tisztázni, amennyire emberi elménkből, tudományunkból, bibliaismeretünkből kitelik, tisztázni, hogy mi az örök rend mostani hullámverése, az örök rend hogy hullámzik most ebben a jelen való világban, azután számba venni az örök rend sebesüléseit, ezt bizony nagyon hosszú listán kell számba venni, az örök rendet hogy homályosította el, többet tett az ember, mint elhomályosította az örökrendet, hogyan rontotta meg az örökrendet, ez a keresztény ember második feladata. Tehát látomás az örökrendről, fölmérése annak, hova torzult az örökrend, megkeresni Jézus Krisztusban a újra helyreállításnak a mozdulatait, beállni Jézus Krisztus követésébe, és kikinek a maga körén belül az apokatasztázist, a helyreállítást megvalósítani. Én itt látom a keresztényeknek a feladatát. Látomás az örökrendről, látás, tiszta látás a valóságról, látomás Jézus Krisztusról, és látás az én konkrét helyzetemről, tennivalóimról a magam körében. Ha ezeket meggondoljuk, akkor fölvetődik az antropológia kérdése. Kicsoda az ember? Kicsoda az ember, hogy ekkora méltóságra emelte Isten, hogy bele rondíthat az örök rendbe? Kicsoda az ember, hogy az Isten örök rendjét elhomályosíthatja, meggyalázhatja? És kicsoda az ember, hogy munkatársa lehet Istennek? Az örök rendnek a helyre igazításába. Mi az, hogy ember? Ha itt rossz a definíció, akkor minden további rossz. Ha az ember nem több, mint mondjuk egy működő vegykonyha, mert van ilyen definíció is, az ember egy működő vegykonyha, a lélek és a magasabb rendű szavak és valóságok csak a kigőzölgései ennek a vegykonyhának. Ha ez az antropológiánk, akkor ne csodálkozzunk, hogy itt tart a világ. Esedékes egy új antropológiának a felállítása az eddigieknek a kontinuitásában és diszkontinuitásában. Mindent, ami eddig igaz volt, továbbra is természetesen igaznak tartani, de kiegészíteni azokkal a fölismerésekkel, amik most kezdenek a tudományos gondolkodásba is jogosultságot nyerni. Tehát antropológia, egy új antropológia fölállítása esedékes, mert amíg az ember úgy éli meg magát, hogy én test vagyok, az világkatasztrófa. Ha én test vagyok, akkor minden a test, és mindent a testért, és mindent azért, hogy az én testem maradjon életre, ha kell a te testednek a rovására, és így tovább. Ha ez az antropológiai definíció, hogy én test vagyok, ott nagy bajok vannak, de még az is kevés, ha valaki azt mondja, hogy én nekem testem van, én birtokolom a testet. Ez már egy magasabb rendű definíció, mert itt van valami én, aki birtokolja ezt az anyagi valóságot, a hústestet. De még ennél is magasabb rendű definíciókra van szükségünk. Nekem most nem ez a feladatom, csak utalok rá, hogy aki a szerényére gazdagságát akarja megtanulni, annak az életet, az ember létet kell megismerni, és ebben bizony hosszú tanulmányokra van szükségünk. Most csak egy képet hozok, megint egy régi kedves képet arról, hogy ember és emberlét, emberlétnek a gazdagsága. Egy régi mese szerint egy királynak volt két fia, és öregedett, haldoklott már a király, gondolkodott, melyik fiára hagyja az országot, és azt mondotta, hogy itt van, fiaim, birodalmamban egy nagy, sötét barlang, amelyik őtök a legolcsóbban tudja egészen betölteni azt a nagy barlangot, az fog utána a trónra kerülni. És az egyik fia, mire gondolt, gyerünk szekereket oda tölteni a barlangot szalmával, akármivel, csak hogy teli legyen a barlang, nem nyerte meg az apjának a tetszését. A másik fiú meggyújtott egy mécsest, letette a barlang közepére, tele lett a barlang fénnyel. Ez a régi történet mutatja az emberiség tragédiáját és a kiutat. Az emberiség tragédia az, hogy van egy nagy vákuum, most különösképpen ideológiák és vallások összeomlása után, egy nagy vákuum, be kéne tölteni a vákuumot, és bizonyos ideológia szerint gyerünk szekérszámra be a barlangba, a szénát, szalmát, pozdorját, ami egy pillanat alatt elég az ítélet tüzében. Viszont be lehet tölteni a vákuumot fénnyel, és ez a fény megint csak Jézus Krisztus. Tehát az antropológia engem is megint Jézushoz vezet, ahhoz, akiről azt mondotta Pilátus, ecce homo, íme az ember. Tehát arról van szó, hogy az ember tanulja meg az egyszerű élet gazdagságát, és ez csak úgy lehetséges, hogy az ember túllép az eddigi dimenziókon. Van egy két szavas definícióm az emberről, kicsoda az ember. Ez a két szavas definícióm, hogy az ember dimenziók vándora. Embernek lenni azt jelenti dimenziókon átvándorolni. Halálosan komolyan kell venni ezt az anyagi dimenziót is, ez is valóság, de nem a végső valóság. Isten ezt a kiváltságot adta nekünk, hogy dimenziók vándorai lehetünk, átléphetünk egy következőbe, és onnan visszaérkezhetünk ide, és a dimenziók harmóniájában élni az életet. Valahol itt van az emberlétnek a biblikus meghatározása, és ezt látom a programnak a környezetvédelem tekintetében is. Tehát nem elég az, hogyha füvet, fát, bogarakat, kihaló állatokat, növényeket siratunk, hanem látomásunk legyen az örökrendről és az emberről, dimenziók vándorairól. Eleve a tudományunk a tévedések jelen állapota, ha tagadjuk azt, hogy van emberen túli dimenzió. Hívő emberek állítják azt, hogy van emberen túli dimenzió, mások azt mondják, hogy nem, amit a műszereinkkel mérünk, ellenőrzünk, kísérleteinkben ismételünk, az van, a többi illúzió, a többi káprázat, ki kell józanodni abból, és így tovább. Amíg itt tart a tudomány, addig a tévedéseknek a jelen állapota. És jó reménységben vagyok, hogy túllépi a legszigorúbb, a legegzaktabb tudomány, hamarosan túllépi tévedéseinek ezt a jelen állapotát, amelyikben dimenziótlanul, hogy is mondta Herbert Marcuse, az egydimenziós ember. Ennek a századnak egyik legzseniálisabb fölismerése ez, hogy az ember, a sokdimenziós ember redukálódott egydimenziósra, és ez tragédia. Ennek a tragédiának egyik gyümölcse az, ami történik a világgal, az anyagi világgal, a természet világával. Utoljára még idézem Jézusnak a szavát a hegyi beszédből. Ő azt mondotta, több az élet, hogy nem a test, hogy nem az eledel, hogy nem az öltözet. Több. a keresztény embernek ez az üzenete, és a mai embert erre kellene megtanítani, hogy ember, a te életed is több annál, amit cselekszel önmagad alatt, vagy ahogy a divatos kifejezés szokta mondani, emelkedjél önmagad szintjére, és engedd, hogy fölemeljenek magadon fölülre, túlra isteni erők. Összegezem most már egy másik képpel, Karácsony Sándornak tanítványa vagyok, sokban hálásan emlékszem az ő csodálatos képeire, gondolataira. A cigarettázásról beszélve egyszer ő mondotta azt, hogy a kérdés az, hogy te szívod a cigarettát, vagy a cigaretta szív téged. Itt kezdődik a baj a cigarettázásra. Amíg te szívod a cigarettát, addig nincs baj. De amikor téged szív már a cigaretta, akkor nagy baj van. És ezt mondom a világgal való élésünkre. Az a kérdés, hogy mi élünk ezzel a világgal, vagy ez a világ él föl minket. Mi szívjuk ezt a világot, vagy a világ szív a maga örvénylésébe, és pusztulunk el. Az egyszerű élet gazdagsága tehát most már kibontva ez, hogy Jézus Krisztusban gyógyul ez a beteg világ, Jézus Krisztushoz fölzárkózni, az ő munkatársi gárdájává lenni, és ahogyan ő benne gyógyul ez a megsebesült világrend, úgy gyógyítson minket személyünkben, és legyünk gyógyító közösség. Teológus vagyok egy kicsit, és ismerem az ekkléziológiai vitákat, hogy mi az, hogy egyház, és nekem van egy új javaslatom arra nézve, hogyha Jézus felől olvasnánk ki az ekkléziológiát, hogy mi az, hogy egyház, akkor másra jutnánk, mint hogyha Pál apostol felől, mint ahogy a reformáció Pál felől definiálta az egyházat. Ha Jézus felől definiálnánk az eklézsiát, akkor egyebek közt három tételen volna, de most nem fárasztom a testvéremet, de a középsőt elmondom. Ha Jézus felől definiálnánk az egyházat, akkor azt mondanánk, hogy az egyház a Jézus Krisztusba vetett hit által gyógyuló betegeknek a gyógyító közössége. Még egyszer elmondom. Anya Szent Egyház, mi az egyház, ha Jézus felől definiáljuk? A Jézus Krisztusba vetett hitük által gyógyuló betegeknek a gyógyító közössége. Mindnyájan betegek vagyunk, mindnyájan gyógyulhatunk. Az, hogy gyülekezett egyház, azt jelenti, hogy folyamatosan gyógyulunk a Krisztusban, és ilyen módon gyógyító közösségé leszünk, és általunk gyógyulnak sokan. Be is fejezem, csak még egy idézet, Erich Fromm, nyilván sokan ismerik, Haben oder Sein, Sein oder Haben, az életnek a nagy döntése, hogy mire törekszem, a Habenre birtokolni, minél többet birtokolni, vagy pedig a Seinre, a létezésre, és ezek szinte-szinte ellentételezik egymást. Minél inkább a Habenre, a birtokolásra koncentrálok, annál inkább megsínli a Sein. Ha egyszer ráeszmélek, hogy létezni milyen jó, élni milyen jó, embernek lenni milyen jó, akkor a Haben elveszíti a varázsát, és akkor eljutok a szerény élet.